ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Szerintem ez tök fontos, hogy nagyon sokat tanítunk arról, hogy miért közösségben érdemes tenni a társadalmi változásért, és hogy fontos az, hogy ne csak egyének kiharcolják azt, hogy nekik jobb legyen a helyzetük, vagy hogy ők előrébb jussanak, hanem hogy mi értelme van csoportban működni, meg csoportban politizálni, és ez tök fontos az ilyen kritikai pedagógiai megközelítésben is, hogy akkor ezeket a képzéseken is megtapasztaljuk, vagy hogy ez egy ilyen saját élmény is legyen, ami valahogy ez a közösségiséghez kapcsolódik, ha már ezt szeretnénk aztán az életben is csinálni.
Sziasztok, ez itt a Közélet iskolája podcast 8. adása a Partizán podcast csatornáján. A Közélet iskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hogy hisszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg a Közélet iskolája honlapját, vagy közösségi média oldalait, ha szeretnél tanulni például az állampolgári jogokról, a stratégiai működésről, vagy a nemi egyenlőségről. Én Serestili Hanna vagyok, a mai adásunkban pedig a Közélet iskolája 10. születésnapja alkalmából beszélgetünk többek között arról, hogy mi is az, hogy aktivista iskola, és hogy milyen volt 10 éve, és milyen ma Magyarországon demokráciát építeni. Remek társaságban ülök itt, ugyanis meghívott vendégeim Udvarhelyi Tessa.
Hello.
És Dósa Marian.
Sziasztok!
A Közélet iskolája alapítói, és Fernengel Ági.
Sziasztok!
A Közélet iskolája igazgatója. Sziasztok! Igazából szerintem kezdjük azzal, hogy milyen volt Magyarországon politizálni, mint civil ember, 10 éve, milyen volt az aktivista szerveződés akkor, és aztán rátérhetünk arra, hogy milyen most, milyen különbségeket észleltek.
Nekem az egyik legfontosabb dolog az aktivista életemből az elmúlt 10 évben, vagy 10 évvel ezelőtt talán az volt, hogy mennyire jó közösség volt az aktivista közösség, és hogy mennyire azt éreztem, hogy tartozom valahová. Az összes barátom aktivista volt abban az időszakban, és nagyon-nagyon sokat tanultam belőle, nem csak az aktivistaságról, hanem a társadalmi problémákról, társadalmi egyenlőtlenségekről, amivel szemben felléptünk, és rengeteget tanultam a többi aktivista társamtól.
Igen, én ilyen dokumentációsabban közelítettem meg ezt a kérdést, nyilvánvalóan. Kiszámoltam, hogy 10 évvel ezelőtt 2014 volt, ezt ki kellett számolnom, és hogy megpróbáltam átgondolni, hogy mik történtek abban az évben, meg én mit csináltam, meg hol aktivistáskodtam, és akkor volt egyébként pont a város mindenki 5 éves, szóval, hogy ez tök izgi, és akkor 2014-ben még mindketten a Mariannal a város mindenkében voltunk aktivisták, és akkor például most, hogy így visszapörgettem az emlékeimet, kiderült számomra, hogy abban az évben volt az a lakásmenet a város mindenkében, amikor elfoglaltuk a Benczúr utcában egy ilyen nagyon nagy, az állam által elhagyott épületet, és hogy az egy ilyen nagyon nagy dobás volt, és így nagyon sokan tudtak róla, nagyon sokan támogattak minket, szóval akkoriban én kicsit úgy érzem, hogy mintha bizonyos értelemben ilyen aktívabb, meg radikálisabb lett volna az az aktivizmus, mondjuk, amiben mi részt vettünk, hogy így tök magától értetődő volt, hogy elfoglalunk épületeket azért, hogy a lakhatást követeljük, meg egyébként abban az évben volt az, hogy a kormány megnyitotta az első börtönszállót, ahova olyan hajléktalan embereket akartak elzárni, akiket az életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt büntettek meg, és akkor emiatt is nagyon-nagyon sokat tüntettünk. Szóval, hogy 2014-ben mi szerintem iszonyú sokat voltunk kint az utcán, és aztán amikor így megnéztem az akkori híreket, akkor rájöttem, hogy nem csak mi voltunk akkor az utcán, hanem mindenki, mert akkor volt a netadós tüntetés is, tehát hogy akkor szerintem volt egy ilyen nagy fellángolása az ilyen párton kívüli civil mozgásoknak, amikor emberek ilyen mély felháborodásból dolgokat csináltak, és részt vettek nagy tüntetéseken, meg így hallatták a hangjukat, és egyébként akkor volt a norvég botrány is, ami szerintem tök fontos volt, mert az nagyon sok civil szervezetet egyrészt elriasztott, másrészt szerintem politizált bizonyos értelemben, tehát hogy így megértették, hogy ők nem csak ilyen aranyos civilek, akik aranyos szolgáltatásokat nyújtanak, hanem olyan civilek, akiknek a hatalommal is dolguk van, azért mert a hatalom őket elnyomja, és ezért nekik is valamit vissza kell csinálni a hatalommal, hogy az ne legyen ilyen elnyomó. Szóval, hogy szerintem az egy nagyon ilyen aktív, meg azt gondolom, hogy a mostanibbnál egy fokkal reménytelibb aktivista időszak volt az én életemben biztosan, és szerintem akkor volt az, amikor mi is azt éreztük, hogy a civileknek kell egy kis lökés ahhoz, hogy ne féljenek a politikától, és foglalkozzanak jobban a politikával.
Ági, te nem vagy mondjuk alapítás óta a közéletiskolája tagja, viszont azért már aktív voltál ekkor is, és hogy te hogy emlékszel vissza?
Amik nekem eszembe jutottak, az ugye egyrészt akkor voltunk túl a hallgatói hálózaton, szóval akkor volt az, hogy nagyon sok ezren vonultak az utcákon, meg egy csomó ilyen kreatív aktivista eszközt, akkor lett ilyen széles körben, vagy hogy ilyen látványosan használt, hogy ez is sokakhoz eljutott, hogy lehet, nem tudom, nagy molinót lógatni, meg ilyen, meg olyan performance-ot, és hogy ezeket akkor az ilyen, annyira ilyen nyugdíjasnak érzem magam, de hogy ez az ilyen, hogy a közösségi média hajnalán ezek a kreatív akciók nagyon látványosak és frissek voltak. Szóval volt egy ilyen, ilyen innováció, meg ilyen szabadság megélése azokban, akik ebbe bekapcsolódtak szerintem, és hogy sokkal kevesebb ilyen félelem volt abban, amikor elkezdtünk valamit csinálni. Szóval nekem az jutott, hogy most hány dolgot átgondolnánk, hogy ez ilyen szempontból veszélyesen ránk, akik körülöttünk vannak, és hogy akkor nem ezeket a problémákat gondoltuk át, hanem azt gondoltuk át, hogy mi a jó stratégia, vagy mi a jó eszköz, és nem ezen a sok biztonsági kérdésen, meg félelmen, meg korláton rágtuk át magunkat, miközben már akkor is azt éreztük például, ugye volt a negyedik alkotmánymódosítás miatti szerveződés, és hogy, vagy alaptörvénymódosítás miatti szerveződés, vagy ilyen akciók legalábbis, és már akkor azt érezték, akik azt szervezték, hogy hát ez a demokráciának a hatalmas ilyen megcsúfolása, és aztán nagyon sokkal lejjebb vagyunk most a lejtőn.
Még ahogy teszem meg az Ági beszélt, az jutott eszembe, hogy talán abban az időszakban az egy ilyen, azért is volt talán ilyen reményteli, meg pozitív, mert szerintem sok újítás jött be az aktivizmusba abban az időszakban, és nem csak a kreatív dolgokkal kapcsolatban gondolom ezt, amiket az Ági említett, hanem szerintem azelőtt, mondjuk így nem tudom, a 2000-es évek elejéig Magyarországon voltak a nagy civil szervezetek, vagy a kis civil szervezetek, akik kaptak EU-s pénzt, vagy ilyen-olyan támogatást, és akkor abból csináltak fantasztikus dolgokat, de hogy ez az ilyen utcai demonstráció, és amikor csak állampolgárok összegyűlnek, és valamit el akarnak érni együtt, nem feltétlenül olyan módon szervezetten, hogy akár egy civil szervezet keretében, az akkoriban viszonylag új volt. Nem, akkor már nem teljesen új, de hogy szerintem akkor volt egy ilyen nagyon erős hulláma ezeknek az alulról jövő, nem feltétlenül civil szervezet keretében működő mozgalmaknak.
És itt rá is kérdeznék arra, hogy akkor mi volt ekkor egy aktivista iskolának a feladata? Egyáltalán mi az, hogy aktivista iskola? És ennek hogyan jött akkor ebben a friss, reményteli, kreatív, fellángoló időszakban az ötlete?
Egyébként szerintem mi akkor nem aktivista iskolának hívtuk ezt
is,
hanem politikai
kérdezni.
Iskolának. Vagy mi azt mondtuk, hogy tehát szerintem mi ezt a kezdetben nem használtuk ezt a kifejezést. Fogalmam sincs, hogy mikor érkeztünk meg ehhez. Azt hiszem, hogy mozgalmi oktató és kutatóközpontnak hívtuk magunkat.
Igen,
ez volt akkoriban az elnevezés, aztán ez nyilván, amikor ez az ember bemutatkozik, akkor rájön, hogy ez lehet, hogy ezt így nem használjuk, mert senki fog szóválni velünk, és akkor valószínűleg ez rövidült aktivista iskolával. És ugye akkoriban még elnyomottak egyeteme néven futott legalábbis a mi belső beszédünkben, és aztán neveztük át közéletiskolájának. Szóval, hogy mi volt a feladata? Azért a közéletiskolájának egy nagyon konkrét születési célja volt eredetileg, ami az, hogy a város mindenkién belül működő úgynevezett AVM Akadémia, ami már akkor is nagyon régóta működött, azt rájöttünk, hogy az, hogy emberek tanítják egymást, meg hogy aktivisták nem csak dolgoznak, hanem gondolkodnak is, meg nem csak csinálnak, hanem mondjuk kutatnak, meg megértnek dolgokat, az tök fontos, és akkor azt szerettük volna, hogyha ez nem csak a város mindenki és tagoknak, meg szövetségeseknek, meg szimpatizánsoknak lenne elérhető, hanem mindenki másnak. Illetve ugye akkor, ahogy említettem, akkor 5 éves volt a város mindenki, és szerintem akkor éppen egy ilyen kinyílásban, meg növekedésben volt, tehát hogy az volt az érzésünk, vagy azt hiszem, hogy nekem eredetileg az érzésem, hogy így a város mindenki nagyon sokat dolgozik, de hogy körülötte nincs egy ilyen mozgalmi közeg, ami igazándiból megerősíthetné a követeléseit. Tehát, hogy egy idő után így nem tudunk összekapcsolódni más olyan ügyekkel, amikkel össze kéne kapcsolódni ahhoz, hogy megoldódjon a lakhatás ugye Magyarországon, és akkor én emlékszem, hogy akkoriban ilyesmiket mondtam, hogy hát ki kell termelnünk a saját szövetségesi hálónkat, ezért más elnyomott embereket is meg kell tanulni szerveződni, mert akkor majd a város mindenki céljait jobban el fogjuk érni, ha mindenki szerveződik körülöttünk. Szóval, hogy az eredeti születéstörténet az tökre egy ilyen város mindenkés gondolkodás volt, hogy na jó, hát akkor ahhoz, hogy a város mindenki sikeresnél, hogy kénytelenek vagyunk egy saját iskolát csinálni, és hogy aztán még nagyobbra nőjenek a mozgalmak, hogy aztán mindenkinek legyen hol laknia, meg minden akadálymentes legyen, meg az egészségügy jó legyen. Azóta azért ez a nagyon konkrét cél már nincsen, de akkor szerintem a születésnél ez volt, de azért mondd, hogy neked mi volt.
Abszolút, ezzel mindennel egyetértek. Nekem ami nagyon fontos volt, és ami miatt a közéleti iskolája úgy jött létre, hogy kifejezetten hátrányos helyzetű embereknek, vagy az őket megerősítő, támogató mozgalmakat szeretné segíteni, annak az is volt a fontos alapja, hogy a politikai tudatosság, a politikai ismeretek, azok ugyanolyan egyenlőtlenül vannak elosztva a társadalomban, ahogy minden más, és hogy én ezt a saját bőrömön megtapasztaltam, pedig én nem egy hátrányos helyzetű családból származom, de hogy nem feltétlenül voltak ilyen nagyon erős politikai ismereteim, nem tudom, egészen addig, amíg az AVM-hez csatlakoztam, mert egyszerűen ezt sehol nem tanulod meg. Tehát, hogyha nem egy nagyon politikai családból származol, akkor ez az iskolában nem tanulod meg, és hogyha nem olyanok a barátaid, akikkel ilyesmiről beszélgetsz, akkor igazából nem férsz hozzá ezekhez az ismeretekhez. És a város mindenkiében, ahol aminek ugye a tagjainak nagy többsége hajléktalanságban élő ember, ott nagyon erősen fölismertük azt, hogy mennyire van igénye minden egyes embernek a politikai tudatosságra és a politikai cselekvésre, hogy ez egy mennyire jó ilyen kimenete annak, hogy mit szeretnél elérni a társadalomban, vagy a dühödnek, vagy a különböző érzelmeidnek is lehet a kimenetele. Ez Magyarországon nem létezett, hogy nem létezett egy olyan intézmény, ahol ezt meg lehet tanulni, és ahogy korábban említettem, felnőttként, igen, már a 90-es évek végétől gyerekekre fókuszált civil kezdeményezés volt az ilyen demokratikus oktatás, kifejezetten hátrányos helyzetű felnőttekre, vagy akármilyen felnőttekre fókuszáló intézmény nem volt akkoriban Magyarországon is. Szerintem most sincs a közéleti iskoláján kívül, de hogy az nagyon fontosnak tartottuk mind a ketten, hogy elérni ezeket az embereket, mert hogy nekik is van dolguk a társadalomban.
És mondtad többször, hogy Magyarországon nem volt ilyen intézmény, de hogy volt előttetek külföldi példa, inspiráció?
Igen, volt, bár egyébként szerintem ezek kicsit úgy jöttek, hogy ahogy, mert ugye eredetileg ez az én fejemben fogalmazódott meg, és akkor úgy kapcsolódott be a Marian, és szerintem nekem megfogalmazódott az a fejemben, hogy kell egy iskola, de aztán, ahogy utána néztem, hogy ja, már máshol is voltak ilyen iskolák, szóval nem biztos, hogy az történt, hogy olvastam valahol arról, hogy van egy iskola, és akkor abból eszembe jutott, hanem hogy útközben jöttem rá, hogy én is olyat, hogy amit én mondok, az, ami már ott is van. Szóval, hogy, és akkor én két ilyen forrást, vagy nem tudom, mintát említenék, az egyik az a Highlander Center, ami Amerikában az amerikai munkásmozgalomnak és a polgárjogi mozgalomnak is egy ilyen nagyon-nagyon erős bástyája volt. Az egy aktivista iskola volt, vagy politikai iskola, vagy mozgalomképző, tehát hogy a szakszervezetek tömegesen küldték oda a tagjaikat, és a polgárjogi mozgalomban is nagyon sokan, akik nagyon prominens szerepet játszottak, vagy akár nem prominensek, csak aktivisták voltak, ők is ott képződtek, és az volt az első olyan szervezet Amerikában, ami kifejezetten fehér és fekete aktivistákat együtt képzett. És egyébként, mivel ők az amerikai délen vannak, ezért ők emiatt egyébként kb. Törvényt is szektek, és meg is támadták őket, meg nagyon sok atrocitás érte őket, de hogy abban is volt ez a gondolat, hogy azok az emberek, akiket elnyomnak, meg azok, akiknek jobb, ők dolgozzanak együtt, és hogy már nekik is az volt a gondolatukban, hogy együtt az ilyen osztályközi, meg mindenféle ilyen társadalmi határokon át nyúló szövetségekkel lehet változást elérni. Szóval, hogy ez volt az egyik. Egyébként ők még ma is léteznek, szóval, hogy meg lehet őket keresni az interneten, és a másik pedig, és arra egyszerűen nem emlékszem, hogy mikor jött meg az életünkbe Paulo Freire, aki a kritikai pedagógiának a kitalálója, aki egy brazil pedagógus volt, tehát hogy egyszerűen mindig próbálom így visszatekerni, hogy vajon én mikor olvastam először Freire-t, és hogy az történt, hogy elkezdtük a közéletiskoláját, majd később rájöttünk, hogy amit mi csinálunk, az kritikai pedagógia, vagy pedig olvastunk kritikai pedagógiát, és akkor azt mondtuk, hogy akkor igen, ez az a megközelítés, amit a közéletiskolában csinálunk, de lehet, hogy te erre emlékszel.
Sajnos nem, de azzal abszolút egyetértek, hogy nekünk megvolt a cél a fejünkben, hogy a hátrányos helyzetű embereknek kell megteremteni a terepét annak, hogy hozzáférhessenek a politikai ismeretekhez, és politikailag tudatosabbá válhassanak, hogy aztán a saját céljaik egy saját maguk fel tudjanak lépni. És aztán, ahogy elkezdtünk szerveződni, nyilván próbáltunk mintákat találni, mert hogy nyilván nem kell a spanyol viaszt feltalálnunk minden egyes alkalommal, hanem én emlékszem, hogy rengeteget olvastunk arról, hogy egyáltalán legyünk-e civil szervezet, vagy ne legyünk civil szervezet, és hogy mik a buktatói annak, hogyha civil szervezet leszünk, és csak az EU-s pénzekért élünk majd onnantól kezdve. Szóval, hogy nagyon sokat olvastunk, és akkor a rengeteg olvasás meg kutakodás során azért nagyon-nagyon sok példát találtunk, sok amerikai példát, de hogy kifejezetten igyekeztünk, nem tudom, kevésbé tehetős országokból is példákat találni, majd nem tudom, hogy említjük-e az indiai tanulmányukat.
Hát remélem, hogy említjük.
Elég csodálatos élmény volt az életemben. De hogy például, és hogy szerintem az volt, hogy amikor valami gondolat megfogalmazódott bennünk, hogy akkor szeretnénk mondjuk egy ilyen fajta képzést csinálni, vagy szeretnénk ebbe az irányba elmozdulni, akkor kerestünk ahhoz példákat, és hogy ezt nem tudom nem megemlíteni, hogy nem tudom, az én abszolút nünükém a közéletiskolájában az a börtönben tartott képzések voltak az elejétől fogva, és hogy az egyszerűen onnan indult, hogy egyszer, még amikor egyetemre jártam, akkor hallottam egy előadást egy amerikai professzortól, aki része volt egy olyan amerikai programnak, ahol politikai filozófiát tanítottak börtönökben, és hogy én ettől teljesen elájultam akkor, hogy ez mennyire csodálatos, ez a legszebb dolog, amit valaha hallottam, és hogy akkor én azt elhatároztam, hogy ilyen lesz Magyarországon is, és megcsináltuk, és hogy tök sok mindent változtattunk rajta, tehát nem átültettük egy az egyben az amerikai programot, mert az valószínűleg nem működött volna Magyarországon, hanem átalakítottuk olyanra, vagy egy olyan programot csináltunk, ami azt gondoltuk, hogy a magyar közönségnek, a magyar börtönökben lévő embereknek hasznos lehet.
Mondtátok, hogy Elnyomottak Egyeteme néven is futott a legelején a közéletiskolája, és hogy a hátrányos helyzetű emberekkel való együtt közösen való tanulás volt az egyik fő cél. Úgyhogy most megszólítanám az Ágit, hogy mi változott így a 10 év alatt ezzel kapcsolatban, kik azok az emberek, akik most szerveződnek.
Igen, hát szerintem a legfontosabb változás a közéletiskolájában, hogy egy mozgalom iskolájából mostanra nagyon sok mozgalom iskolája lettünk, ami egyrészt jelenti azt is, hogy akik hozzánk járnak, ők sem csak a lakhatási mozgalomból jönnek, akik nálunk tanítanak, ők sem csak a lakhatási mozgalomból jönnek, és ez az együtt tanulás, amilyen osztályokon átívelő együtt tanulás volt a fókusz korábban, az most már nagyon sokféle együtt tanulást jelent, onnantól kezdve, hogy együtt tanulnak nálunk a nőjogi aktivisták, a lakhatási aktivisták, meg az ilyen helyi ügyekért kiálló, szerveződő állampolgárok, szóval, hogy nagyon vegyes, és ez szerintem egy baromi nagy ereje a közéletiskolájás programoknak, az, hogy sok olyan segítség van szerencsére már a szerveződéshez, vagy van olyan segítség a szerveződéshez, ami mondjuk egyes, igen, mondjuk zöld szervezeteket segít, vagy LMBTQ csoportokat segít, de az, ahol így lehet látni azt, hogy mennyire sokan mások szerveződnek különböző területeken, különböző városokban, az így a közéletiskolája programjai lehet megtapasztalni ezt az élményt. És nagyon-nagyon sokat tanulnak egymástól a résztvevők ezeken az ilyen egyébként levő ilyen buborékoknak a határain átnyúlva. Azt azért látjuk, hogy kik tudnak szerveződni, meg kiket ér el a közéletiskolája, de szerintem ez nem csak az, hogy mi kiket érünk el, hanem hogy kik szerveződnek, hogy sokkal kevésbé szerveződnek most szegény emberek, mint 10 évvel ezelőtt. Ez nem feltétlenül volt nagyon-nagyon sok szervezet akkor sem, ami a szegény embereket szervezte, de azoknak nagyon nagy láthatósága, meg ilyen kultúraformáló, meg közpolitika formáló hatása is volt a város mindenkinek is, meg mondjuk a közmunkás mozgalomnak, és még volt pár olyan csoport, akik tényleg középosztálybeli szövetségesekkel, tényleg nagyon elnyomott helyzetben levő szegény emberekkel együtt szerveztek, és ezek a csoportok mostanra nagyrészt eltűntek, leépültek, vagy már csak a középosztálybeli szövetségesek maradtak ezekben. és ez egy nagy baj szerintem abban, hogy akkor kinek az érdekeit képviselik, vagy még a legjobb jó szándék mellett is úgy ezek a mozgalmak, hogy nem tudják, hogy nincsenek olyan tagjaik, akik a saját bőrükön tapasztalják az elnyomásnak ezeket a formáit. Ami a közéletiskolájában így változott, mint aktivista iskola, megmaradt ez az együtttanulás, meg más értelmeket is nyert azon kívül. Szerintem a mostani politikai helyzetben különösen fontos az, hogy szabadon beszélünk a képzéseken politikáról, és egy csomó olyan ilyen politikához, meg közélethez kapcsolódó szót, meg mondatot, meg gondolatot így kimondunk ebben a térben, amit máskor félbe mondanak ki emberek, vagy elgondolkoznak rajta, hogy kimondják-e, vagy egyszerűen csak nincsenek rá közös szavaink, mert annyira nem arról szól a közbeszéd, hogy ezekről a közéleti kérdésekről, vagy nem a mi hétköznapi problémáink, vagy akár ilyen rendszer szintű egyenlőtlenségek nyelvén, hogy szerintem ez egy nagyon fontos funkciója a közéletiskolájának, hogy ilyen szavakat ad az ilyen közéletről való beszédhez, meg a saját ügyeinkre, ilyen politikai keretről beszéléshez, meg az, hogy arra ad teret, hogy az ilyen aktivista tudást, azt ne kelljen mindig igen feltalálni a spanyol viasza, ahogy a Marian mondta, hogy így az, hogy nálunk nagyon sok mozgalomból tanítanak emberek, az azért baromi fontos, mert nagyon-nagyon sok olyan tapasztalat és tudás, amit szerveződés során felhalmoztak emberek, azokat itt meg tudják osztani, és nem csak az ő fejükben lesz meg, hanem hogyha valaki elkezd szerveződni, akkor már tud ehhez az ilyen tudás és tapasztalatkupachoz nyúlni, és aztán utána ebből tanulva majd elkövetni a saját hibáit, és abból is tanulni, és remélhetőleg aztán visszajönni a közéletiskolájába pár év múlva, és ő is tanítani a saját tapasztalatát. És ez egy ilyen, ez nagyon szép, akár ilyen egyes emberek történetén keresztül is látni, ahogy kinőnek a közéletiskolájába, például a Molnár Zóra munkatársunk, aki először kutató volt nálunk, aztán aktivista lett, és most már ő tanítja a közéletiskolájában azt, hogy ő mozgássérült érintett aktivistaként milyen tapasztalatokat halmozott fel kutatásban, még érdekérvényesítésben, és ez a 10 év már elég arra, hogy ilyen szép életutak legyenek a szervezeten belül is.
Miközben Ági beszélt, az jutott eszembe, hogy én sokszor gondolok arra a közéletiskolájában dolgozva, hogyha nem itt dolgoznék, akkor mennyivel kevésbé motivált lennék a magyar közéletet látva. Tehát, hogy tényleg az, amit mondasz, hogy hány szervezet, hány tagja, hány területen aktív és szerveződik és összefog, és micsoda tudások vannak itt, és cselekvések, az engem mindig kiment az ilyen politikai aktuál hírek mocsarából, de hogy akkor most kicsit térjünk vissza arra, hogy hogyan indult, és hogy milyen konkrét képzésekkel indítottátok az iskolát, vagy nem is képzések voltak ezek, hanem műhelyek, programok, milyen témákban és milyen módokon? Ugye a kritikai pedagógiát például említetted már.
Igen, az első képzéseink azok kifejezetten olyan képzések voltak, amik egyébként azóta már alapképzés néven futnak, tehát hogy azóta se engedtük el őket, és tulajdonképpen annak az összetevői voltak, ahogy mi azt láttuk, hogy a Város Mindenkié jól működik. Tehát, hogy nekünk akkor volt az a fejünkben, hogy a Város Mindenkié egy jól működő szervezet, ami építi a magyar lakhatási mozgalmat, és hogy az, ahogy mi működünk, az egy jó modell arra, hogy másoknak megtanítsuk, hogy hogyan érdemes működni.
Ez nem csak a mi fejünkben volt.
Nem csak a mi fejünkben volt, így jó, remélem, volt. Hogy ez így volt. Az első képzéseink is arról szólt, hogy hogyan kell jól csoportot szervezni, hogy hogyan kell jól, hogy mik az érdekérvényesítésnek az eszközei, hogy hogyan kell bázist építeni. Akkoriban még, és évekig utána folyt egy médiával kapcsolatos képzésünk, amit ugye így egy pár éve így egyszer leépítettünk, mert már nincs média. Tehát, hogy olyanokat tanítottunk embereknek, hogy így hogy kell sajtóközleményt írni, meg jól nyilatkozni, ha megkérdeznek téged. De hát azóta már lassan nincs olyan sajtóorgánum, akit érdekel egy baloldali mozgalomnak a sajtóközleménye, vagy bármiről megkérdezne bárkit.
Ellenben kifejlesztettünk egy propagandamédiával kapcsolatos, hogy arra, annak a támadásaira hogyan készülj fel képzést.
Igen, szóval szerintem egyébként pont ennek a képzésnek a története elég durván leképezi azt, hogy mi történik Magyarországon. Tehát amikor az első pár évben tényleg embereket így azt csináltuk, hogy videóra felvettük, ahogy interjúznak az RTL klubba, mármint hogy így ezt modelleztük. Hát azóta már nem tudom, hogy aktivista mikor jut be még az RTL klubba is, vagy bárhova, és akkor most már arról kell tanítani, hogy mi van, hogyha megtámad a kormánynak a propaganda sajtója, szóval, hogy igen. De hogy az első képzéseink azok abszolút az ilyen alapösszetevői voltak az aktivizmusnak, és akkor voltak azok a típusú képzések, amiket meg inkább a Marian szeretett szervezni, amik az ilyen belső működéssel kapcsolatos, erőszakmentes kommunikáció, konfliktuskezelés, hogy bánunk egymással. Ugye nekünk mindig az volt a munkamegosztásunk, hogy engem jobban érdekelt az ilyen eredmény, legyen minél hatékonyabb. A Marian meg így tökre fontosnak tartott, hogy de azért nem mindegy, hogy működnek együtt, meg így legyen már így jó az embereknek.
Meg kicsit az elméleti képzések, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy Tessa nem egy elméleti ember, mert nagyon is.
De azért inkább gyakorlati.
De sokkal jobb a gyakorlati. Én megmaradok csak az elméleti szinten gyakran. És akkor volt a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos képzésünk, ami, ha jól tudom, akkor ma is megy valamilyen szinten, mert hogy szerintem az nagyon fontos, hogy értsük az egyenlőtlenségeket ahhoz, hogy hatékonyan fel tudjuk ellenük lépni, és hogy azért nagyon sok előítélet van az aktivista közösségben is. Tehát, hogy mondjuk te megtapasztalsz valamilyen egyenlőtlenséget, de attól még nem biztos, hogy más embert nem nyomsz el valamilyen módon, és hogy szerintem ezeknek az elméleti képzéseknek az volt az egyik nagy hatása, hogy emberek felismerték akár a saját elnyomó vagy kirekesztő nézeteiket, és akkor tehát, hogy sokan meg tudják azt lépni, hogy akkor megváltoztatják a nézeteiket ezekkel kapcsolatban, és hogy ebben van nagy ereje az együtt tanulásnak, hogyha mit tudom én, valakinek nőgyűlölő nézetei vannak, de amúgy nem tudom, szegénységben él, vagy van valamilyen fogyatékossága, és akkor, hogyha együtt tanul nőkkel, és megismeri az ő tapasztalataikat, már az önmagában forradalmi változást tud elérni az elmékben legalábbis, és aztán utána ez lecsapódik a gyakorlatban is.
És ugye a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatban nem is csak képzésünk van, hanem egy kiadványunk is, aminél ugye nagyon fontos az, hogy közérthető nyelven van megfogalmazva.
Igen, ez Marian fordítása, magyar-magyar fordítása.
Emlékszem, hogy a Jelinek Csaba sokat segített ebben a munkában, az életem egyik legfantasztikusabb, azt nem is értettem, hogy lehet, hogy nekem ez a munkám, hogy ezeket az elméleti szövegeket fordítom le egyszerűbb magyar nyelvre. És ez egyébként ebből az amerikai programnak a mintájára született, tehát ők csinálták azt, hogy ilyen klasszikus politika-filozófiai szövegeket fordítottak le egyszerűbb nyelvre, néhány oldalban összefoglalva, ami egyébként engem a mai napig lenyűgöz, hogy ezt meg lehet csinálni, tehát egy egész könyvet össze lehet foglalni tipikusan 3-4 oldalban, egyszerű nyelven, tehát felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor miért nem lehetett eredetileg úgy megírni a könyvet. És akkor ezt először ezeket a börtönbe vittük, ezeket a képzéseket, és aztán utána, amikor sajnos a börtönökben nem lehetett már ezt a képzést megtartani, akkor utána elkezdtük szabadlábon lévő embereknek is megtartani ezt a képzést, és akkor ebből tehát a képzés anyagból született a kiadvány.
Nem csak a kiadványban, hanem a képzéseken is, ugye az egy alapszabály, az egyik kedvenc iránymutatásom, hogy ne használjunk idegen szavakat, és egymásra szólva is javítgatjuk egymást, hogy tényleg magyarul és érthetően, mindenki számára érthetően beszéljünk. Ez gondolom már az elejétől ilyen...
Alapelv volt.
Ilyen alapelv, igen, a közérthetőség.
Hát abszolút, ez a város mindenkiéből jött, tehát ez ott volt az alapelv, hogy nem lehet idegen szavakat használni, és hogyha rövidítéseket használsz, akkor ki kell fejteni, és hogy ott tökre megtapasztaltuk azt, hogy igen, ennek van ereje, tehát hogy a nyelv használat az tud iszonyú kirekesztő meg elnyomó lenni, hogyha elkezdünk angol szavakat, meg idegen hangzású szavakat használni, akkor egy idő után azok, akiknek nincs a magas iskolájuk, vagy lehet, hogy van akár magasabb iskolák, de nem tudnak idegen nyelveket, ők egy idő után el fognak hallgatni, mert azt az üzenetet kapják, mint hogyha ők nem érnének annyit, vagy mint hogyha nem is nekik szólna az, amit akarsz mondani, hiszen valami más közönségnek beszélsz, aki nem ő, hiszen ő nem érti. És ez szerintem ilyen nagyon-nagyon magától értetődően jött át, és igen, ezzel kapcsolatban elég szigorúak vagyunk még most is. Például most az egyik képzésen, azt nem tudom, láttatok-e, az értékelőlapon az volt, hogy már túlzásba vitte a Tessa azt, hogy mindig ránk szólt, hogy magyarul kell beszélni, és akkor úgy éreztem, hogy siker! Megértette az üzenetet! Tehát, hogy igen, rohadt idegesítő, hogy mindig visszaszól. Tessék, hogy érted? Ezt el tudnád mondani máshogy? És akkor mindig kiderül, hogy na hát, mindenre van egy magyar szó, meg egy egyszerű szó, meg egy olyan szó, amit mindenki megért, mert ugye, ha egyszerűen beszélsz, azt biztos, hogy mindenki megérti. Tehát az a közös nevező, az nem egy furcsa erőfeszítés, hanem pont az, hogy azt a nagyon magas iskolázottságú ember is megérti, meg az óvodások is megértik, meg azok is, akiknek mondjuk nincs érettségiük.
Ez nagyon fontos a közösség formálással kapcsolatban is, mert kell egy közös nyelv ahhoz, hogy legyen egy közösség. Tehát, hogyha nincs közös nyelv, akkor nincs közösség. És szerintem az, hogyha valamire nincs magyar szó, lehet, hogy van olyan, amire nincs magyar szó, akkor kell rá találni egyet, vagy akkor át kell formálni egy létező magyar szónak a jelentését, hogy azt tudjuk majd ráhasználni, mert amíg nincsen közös nyelvünk, addig nem lesz közösségünk. És szerintem én ezt abszolút éreztem a közéletiskolájában, hogy ez a közösség formáló erő a közös nyelven keresztül, ez abszolút működött. És nem tudom, hogy az jó-e, hogyha itt megemlítem a fekete mosót. Ami gyakorlatilag az történt a fekete mosóval, hogy kinyomtattuk az internetet. Tehát a Mérce blognak fontosabb cikkeit, vagy éppen nem tudom, az akkori jelennel kapcsolatban relevánsabb cikkeit lefordítottuk érthető nyelvre, lerövidítettük.
És még a Mércét is le kellett fordítani.
És abszolút, igen. Tehát egy blog.
Szóval nem csak a klasszikus politika filozófusoknak üzenjük.
Egy politikai blogot is kicsit le kellett egyszerűsíteni, meg hát le is kellett rövidíteni a cikkeket, és havonta kinyomtattuk az internetet, a Mérce cikkeit ebben a leegyszerűsített formában, és eljuttattuk a kinyomtatott példányokat olyan helyekre, ahol azt gondoltuk, hogy ahol olyan emberek élnek, vagy olyan emberek dolgoznak, akik nem feltétlenül jutnak hozzá az ilyen típusú politikai információhoz, az alternatív, vagy forradalmi politikai információhoz. És ebben is nagyon sokan segítettek minket, tök szép dizájnja volt a lapnak.
Még a magyarul beszélése szerintem azért is nagyon fontos egyébként, hogy lehet ilyen politikai dolgokról magyarul meg egyszerűen beszélni, hogy ezt a tapasztalatot is közelebb viszi, meg akár a fekete mosóban is, hogy ilyenekről közérthetően lehet beszélni, hogy ez egyrészt nem csak nyugaton történhet, vagy nem csak a nagyon iskolázott emberekkel történhet, hanem hogy ezt mi is tudjuk csinálni, mert a mi nyelvünkön van, szóval van ez az ilyen cselekvés hozzáférhetősége, azon keresztül, hogy a nyelv, ahogy beszélünk róla, az is ilyen hozzáférhető.
Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy talán az egyik legfontosabb üzenete a közéletiskolájának az, hogy politizálni alap. Tehát ugyanolyan alap, hogyha egy társadalomban élsz, akkor egy politikai közösségben élsz, és akkor politizálni ugyanolyan alap kell, hogy legyen, mint ahogy munkába mész, vagy reggel fölkelsz, eszel, iszol, és szerintem igen, tehát a közös nyelv és az egyszerű nyelv, a közéleti, nem tudom, köznapi nyelv, az biztos, hogy ehhez hozzájárult. És nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban az jó-e, ha megemlítem, hogy a közéletiskolájának van sok alapelve, amik fönn vannak a honlapunkon, meg lehet nézni őket, de hogy nekem az egyik kedvencem az elejétől fogva az egyszerűség volt, és hogy ez egy olyan alapelv, tudom, ez egy olyan alapelv, ami nem sokszor jelenik meg alapelvként, mert hogy valószínűleg túl egyszerű ahhoz, hogy alapelvként jelenjen meg, de hogy nekem ez nagyon-nagyon fontos volt az elejétől fogva, és ez nem csak a nyelvhasználatban mutatkozott meg, hanem minden másban. Emlékszem, hogy a legeslegelején, amikor zéró pénzünk volt, hogy akkor hogy szerveztük meg a képzéseket, és hogy az nagyon fontos volt mindig, hogy legyen valamilyen ennivaló, innivaló, mert hogy sokan, akik jöttek a képzéseinkre, nem feltétlenül fértek hozzá ennivalóhoz, és hogy volt az, hogy ezeket beszereztük, és hogy milyen típusú ennivalók voltak, és milyen pénzből, és mennyit, és meg abban, hogy mondjuk milyen irodánk volt, vagy van, hogy milyen helyszínen milyen helyszínen működünk, hogy hogyan költjük a pénzünket, hogy hogyan viszonyulunk, nem tudom, a környezeti erőforrásokhoz, azoknak a használatához, hogy tényleg ez az egyszerűség alapelve, ez mindenben megmutatkozott, és megmutatkozik a mai napig, és szerintem ez nagyon fontos, és nagyon szép.
És a másik ilyen alapelv, ami nekem most eszembe jutott, az a közösségiség, hogy nem csak az egyszerű nyelv és egyszerűség az, amire mondjuk törekszünk, meg felhívjuk a képzésen egymás figyelmét, de hogy az, hogy milyen keretek között tartjuk azt a képzést, az abszolút a közösségen múlik, közösségi feladatokkal. Erről egy pár szót tudnátok mesélni, hogy ez így mindig is így volt, hogy...
Azt hiszem, hogy ez a legelején nem volt így, és nekem volt egy tapasztalatom, talán egy olaszországi képzésen voltam, nem tudom mikor, jó sok évvel ezelőtt, ahol úgy volt az egész képzés megszervezve, hogy minden nap be voltunk osztva, mint résztvevők, és valamilyen feladatot kellett ahhoz ellátnunk, hogy a képzés megtörténjen. És akkor az a menza felelősség, meg a WC takarítás, meg kertészkedés, meg mit tudom én, tehát hogy szemetet kivinni, szóval valahogy nagyon-nagyon sok pici feladatra felosztották az ilyen láthatatlan háttérmunkát, és akkor a résztvevőknek kellett megcsinálni. És akkor ez rám ott ilyen iszonyú hatás, nagyon jó hatással volt, hogy jaj, de csodálatos, hogy ezt így együtt rakjuk össze, és akkor azt hiszem, hogy akkor hoztam be ezt, hogy legyen a közö, hogy bármi nem egy, nem tudom, farmon vagyunk, ahol lehet még kertészkedni is, mint közösségi feladat, de hogy azért az Aurórában, ahol mi általában a képzéseket tartjuk, azért tulajdonképpen ott is a képzők, meg a képzésszervezők tök sok háttérmunkát végeznek, ami ahhoz kell, hogy mindenkinek a jó léte meglegyen, és akkor ezeket most tulajdonképpen kiszervezzük, és aki volt már közéletiskolai képzés, az tudja, hogy van egy ilyen szép listánk, a becsöngetőtől a légmesteren át a kávéfelelősség, van, akik még plusz felelősségeket kitalálnak, és akkor, tehát hogy a képzés szinte minden részvevőjének van valami kis dolga a képzés során, és aztán találkoztam azzal, hogy a másik szervezet, ami nagyon közel áll hozzánk, a brazil földfoglalóknak az iskolája, ami egy hatalmas farmon van, és tehát sokkal nagyobb, mint mi, és hogy náluk is ugyanez van, hogy közösségi feladatban oldják meg az összes képzést, és utólag értesültem, szóval tök érdekes, hogy így össze ezek a típusú iskolák valahogy így egymáshoz hasonlítanak, anélkül, hogy tudnának róla.
És mindig úgy szoktuk felvezetni a közösségi feladatokat, hogy mi egy közösségi iskola vagyunk, és ezért a képzéseken is közösen felelünk a jól létünkért. És egyszerűen ez tök fontos, hogy nagyon sokat tanítunk arról, hogy miért közösségben érdemes tenni a társadalmi változásért, és hogy fontos az, hogy ne csak egyének kiharcolják azt, hogy nekik jobb legyen a helyzetük, vagy hogy ők előrébb jussanak, hanem hogy mi értelme van csoportban működni, meg csoportban politizálni, és ez tök fontos az ilyen kritikai pedagógiai megközelítésben is, hogy akkor ezeket a képzéseken is megtapasztaljuk, vagy hogy ez egy ilyen saját élmény is legyen, ami valahogy ez a közösségiséghez kapcsolódik, ha már ezt szeretnénk aztán az életben is csinálni.
Már több szép emlék szóba jött. Szerintem itt az ideje, hogy ezeket kifejtsétek, és mondjatok egy-két meghatározó kedvenc emléket a közéletiskolai 10 éves történetéből. És most egy csavarral Ágit szólítanám meg.
Nekem az egyik kedvenc közéletiskolás élményem az az első miskolci képzésünk, amit Tessa lehúzott a saját listájáról.
Akkor azt nem mondom.
Hozzátehet ez a saját részedet. Amikor én elkezdtem a közéletiskolába dolgozni 5 éve, akkor az volt az egyik feladatom, hogy hogyan építjük majd fel a közéletiskolája miskolci munkáját, ami aztán máshogy alakul, de azóta is nagyon fontos számunkra Miskolc, és egy csoportszervezés képzést tartottunk ott, ami az én első ilyen önálló képzői szereplésem volt egyébként, és a Sebály Bettivel tartottuk, és a Tessa is ott volt segíteni, és az egy ilyen személyesen is egy az, hogy én most ezt a képzést, amire korábban jártam, azt most tarthatom, az egy ilyen nagyon felemelő érzés volt, és azóta is az egyik kedvenc képzésem, de ami nekem az jelenleg jobb élmény volt belőle, hogy egyébként a miskolci képzésre jött budapesti résztvevő is, ami általában fordítva szokott lenni, hogy a vidéki résztvevők jönnek a budapesti képzésre, szóval ezt alapból is egy nagyon szép dolognak éreztem, hogy ez most fordítva történik ebben az egyenlőtlen helyzetben. Szóval, hogy van egy gyakorlat, amikor arról beszélünk, hogy a különböző csoporthelyzetben levő embereknek mik lehetnek a problémái egy szervezetben, és e között a miskolci szakszervezeti aktivista és a budapesti lakhatási aktivista között egy ilyen csodálatos ráébredés volt arra, hogy az egyikük pont egy vezetői szerepben van, ahonnan szeretne kilépni, és nem tud, a másikuk meg pont egy olyan helyzetben, hogy vezetői szerepbe kéne belépni, ezt, hogy rájöttek, hogy ők ugyanannak a helyzetnek a két oldalán vannak, és így megértették ezen a gyakorlaton és beszélgetésen keresztül így a csoport előtt azt, hogy ebben az ilyen szerveződési dilemában ők hogy vannak, és hogy kapcsolódik egymáshoz a tapasztalatuk, és így mindannyian lenyűgözve néztük, ahogy ilyen aha élményt élnek át így az egymás tapasztalatain keresztül, és hát szerintem ezért érdemes csinálni ezeket a képzéseket, és arra azóta is nagyon emlékszem erre az ilyen meghatározó és megható pillanatra.
Itt most mindenképpen elmondanám, hogy ugyan nem lett miskolci bázisunk, viszont elindult az országszerte programunk, ami pont ezt az egyenlőtlenséget kompenzálja, és még az is nagyon fontos a hozzáférhetőség jegyében, hogy egészen sok vidéki résztvevő érkezik hozzánk, akinek biztosítjuk az útját és szállását, tehát hogy tényleg ne csak a budapesti aktivisták részesüljenek ebben a tudásban. Marian, te, hogyha már itt vidék, Budapest, de hogy még messzebb is eljutottatok, említetted az indiai utatokat.
Szerintem ezt lehet, hogy mondjára teszem, mert látom, hogy az első elem a listáján Mumbai.
Tessa.
Igen, az első. Hát, igen, mert 2014 novemberében voltunk szerintem ott, Indiában, én úgy emlékszem, és akkor oda ketten mentünk a Mariannal, és kifejezetten az volt a cél, ezt egy támogatásból csináltuk, tehát nyilván magunktól nem lett volna pénzünk arra, hogy elutazzunk 10 napra Indiába, de hogy kifejezetten azért mentünk, hogy ottani aktivista iskolákat látogassunk, vagy olyan szervezeteket, amik valami olyasmit csinálnak, mint amit mi szerettünk volna a közélet iskolával. Tehát ez még a legeslegelején volt, és volt egy ilyen vágyunk, hogy ne csak amerikai, meg nyugati példákat ismerjünk, hanem hogy tök más társadalmi kontextusokból. És akkor oda lepottyantottak minket. Mumbai-ba, és előre megbeszéltük, nem tudom hány szervezettel, de mondjuk 10 napra mentünk, legalább 5-6-7 szervezettel.
15-6-7 szervezettel.
Jó, igen, Tessa szervezte a programot, igen. Akiket előre megbeszéltünk, és mindenkit meglátogattunk, és akkor tényleg így egész Mumbai-t bejártuk, szóval iszonyú sok helyen jártunk, nyomornegyedekben, nem nyomornegyedekben, ilyen modernebb helyeken, olyan szervezetekhez, akik tökre nem tetszettek nekünk, meg olyanokhoz is, amik nagyon tetszettek nekünk, szóval hogy így egy ilyen nagyon-nagyon szuper tapasztalat volt, és olyan, tehát hogy nyilván mind a kettőnknek vannak ilyen meghatározó élmények, de mondjuk találkoztunk olyan ilyen nyomornegyedekben dolgozó aktivistákkal, akik szerintem így örök életünkre így emlékezni fogunk rájuk, mert annyira ilyen erősek, meg inspirálóak voltak, ahogy így tényleg, ugye mi jöttünk Magyarországra, mint lakhatási aktivisták, és azt gondoltunk, hogy már láttunk mindent, ami borzalmas, és akkor ehhez képest azért igazándiból nem. Szóval, hogy amikor így mindenki úgy él, mint ahogy itt a csepeli erdőben éltek az emberek mondjuk 15-en, ott meg nem tudom, 10 millióan élnek úgy, és ugyanúgy küzdenek, szóval nem a borzalom része a fontos, hanem az, hogy ugyanolyan tudatos szervezettséggel próbálják a nagyon-nagyon rossz helyzetben élő embereket megszervezni, és politikai tudatosságra nevelni, és egyébként ott ugye nagyon-nagyon sok mozgalmat nők vezetnek, tehát hogy nagyon sok erős nővel találkoztunk, akik nagyon-nagyon jó szervezők voltak. Szóval, hogy szerintem az egy nagyon-nagyon fontos ilyen megerősítő, meg inspiráló élmény volt, amiből szerintem utána még évekig táplálkoztunk, és tökre sok tananyagot, tehát hogy filmeket mutattunk, példákat hoztunk föl, szóval, hogy folyamatosan így felhasználtuk azt, amit ott tanultunk.
Igen, ehhez nagyon keveset tudok hozzátenni, csak megerősítem, hogy nagyon-nagyon motiváló és bizonyos értelemben felemelő volt azt látni, hogy emberek, akik tényleg Magyarországon talán még Magyarországról is elképzelhetetlen szegénységben és küzdelemben élnek, hogy ők hogyan fognak össze, és hogyan tudatosítják egymást és saját magukat, és hogyan lépnek fel az elnyomásuk ellen. Ez egy nagyon-nagyon fontos élmény volt, és igen, tehát hogy biztos, hogy soha nem fogom elfelejteni azokat az embereket, akikkel ott találkoztunk, és hogyha néha, nem tudom, kicsit azt éreztem, hogy nincs remény a magyar politikában, akkor elég volt arra visszagondolnom, hogyha azok az emberek, akik olyan körülmények között élnek, ők azt gondolják, hogy van értelme, akkor egyszerűen én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne gondoljam ugyanezt.
És a miskolci képzésre, amit mondanál?
Hát én ott azt mondanám, hogy szerintem például nekem az volt Miskolcon nagyon nagy élmény, hogy a Martin Luther King kollégiumban csináltuk ezeket a képzéseket, ami az ottani Dr. Ambedkár gimnáziumnak a kollégiuma, és hogy eleve ezek a nevek, szóval hogy így azt gondoltam, hogy így elmenni Miskolcra a közélet iskolájával a Dr. Ambedkár, ugye Indiában, Mumbai-ban nagy Dr. Ambedkár kultusz van egyébként, elmenni a Martin Luther King kollégiumba képzéseket tartani ottani aktivistáknak, szóval én ettől így teljesen fel tudok dobódni, hogy ez így micsoda összeállása a dolgoknak, és igen, hogy van remény a forradalomra, hogy ilyen helyeken meg ilyen embereket taníthatunk, és az összes többi része, ami miskolcitunknak, az nem olyan, amit egy podcastban el szeretnék mondani, mert az inkább, ahogy mondjam, közös élményeinkkel kapcsolatos.
Nekem az egyik meghatározó élményem, nem meglepő módon az elhangzottak alapján, az a börtönben megtartott kurzusok voltak, és különösen kiemelném a legelsőt, és ugye ez az elején, amikor elkezdtük az iskolát a Tesszával, akkor az nagyon fontos volt, hogy minden egyes képzés először mi ketten tartottunk, hogy kitapasztaljuk, hogy milyen, mit kell rajta változtatni, és akkor utána volt, hogy már mondjuk az egyikünk kivált, és akkor behoztunk valaki mást, és akkor így képeztük ki a saját képzőinket, vagy ez volt az egyik módja annak, hogy kiképeztük a saját képzőinket. És akkor, szóval, hogy az első börtönben tartott képzést, ez egy budapesti börtön volt, azt is együtt tartottuk meg, és hát bennem nagyon-nagyon-nagyon sok feszültség volt ezzel kapcsolatban, mert hogy soha nem csináltunk még, tehát hogy nem csak, hogy ilyet, de hogy még csak ehhez egy kicsit közeli dolgot sem. Szóval, hogy elég sok minden csúszhatott volna ott félre, és csak arra emlékszem, hogy, hogy mennyire jó élmény volt nekünk is, meg, meg azoknak is, akik jártak a képzésünkre, sőt, még a börtönőrnek is, akiben volt a képzéseken, és néha alig lehetett elhallgatni, mert rá kellett szólnunk, hogy ez nem, neked, nem neked van. De hogy amúgy meg az is nagyon érdekes volt, hogy ő hogy hozott be példákat akár a börtönökben zajló ellenállással kapcsolatban.
Egyébként egy idő után már nem volt benn szerintem börtönök, tehát én nem ott hagytak minket, hogy így jól van, csináljátok.
És hogy, szóval, hogy arra emlékszem, hogy mennyire jó hangulatúak voltak azok a képzések, de hogy vannak, ilyen, vannak még ennél ilyen, nem tudom, konkrétabb élményeim is, hogy például volt egy fogvatartott, aki ez egy 2 fél éves képzés volt, és hogy ő járt az első fél évre, de aztán amikor elkezdődött a második fél év, akkor azt hiszem, hogy a képzés idejében neki dolgozni kellett, és akkor ő kialakította a saját levelező programját, hogy megkérte a társait, hogy hozzának el neki, hozzá kell neki kinyomtatott anyagokat, és akkor ő írt nekünk dolgozatokat az olvasmányokról, hogy ő hogyan értelmezte meg, hogyan dolgozta fel őket, és hogy ez, nem tudom, ez annyira inspiráló volt ez az élmény, hogy valakinek ezek a gondolatok, amiket behozunk a képzésen, ennyire fontosak. És arra is emlékszem, hogy akkor mentek az ápolónői tüntetések, és hogy például arra emlékszem, hogy az sokat változtatott is az, ahogyan reagáltak az ápolónok tüntetésére a fogvatartottak, hogy milyen érzelmeket váltott ki belőlük az a mozgalom, meg sokszor egyébként az olvasmányok is, hogy az alapján változtattunk a képzés második fél évének a tartalmán, hogy miket hozunk be, hogy hogyan lehet, hogy nekünk felelősségünk képzőként az, hogy az általunk kiváltott, vagy az általunk behozott olvasmányok által kiváltott érzelmekkel valamit kezdeni kell, és akkor szerintem az nagyon szép volt, ahogyan ez alapján alakítottuk a képzés második fél évét, de hogy az csodálatos volt látni, hogy olyan emberek, akik kevésbé lehetnének jogszegényebbek, hogy nekik is mennyire fontos volt.
Elképesztően drukkoltak a fekete ruhás nővérnek, de hogy ilyen, tényleg, mint ahogy egy foci csapatnak drukkolnánk. Tehát mindig beszámoltak, hogy akkor látták a híradóban, és teljesen lenyűgöző volt látni.
És Tessa, mi van még a listádon?
Egyébként nekem az önállóan lakni, közösségben élni részvételi akciókutatás, amit fogyatékos emberekkel együtt csináltunk az önálló lakhatásról. Ugye megint a lakhatás, hát azért mindig visszakanyarodunk, azért szerintem ez fontos, hogy nekünk van egy ilyen lakhatás mozgalmi beágyazottságunk. Szóval, hogy nekem az egy ilyen egészen, hogy mondjam, kb. Az életemet megváltoztató részvételi akciókutatás volt, pedig már előtte is csináltam ilyet, és utána is, de hogy ez volt az, ahol azt éreztem, hogy annyira sokat tanulok, és ugye egy idő után már így teljesen csak egy ilyen tanuló szerepbe mentem vissza, tehát hogy úgy kezdtem, mint aki, igen, a Tessa az, aki ért ahhoz, hogy kell részvételi akciókutatást csinálni, és akkor egy ideig így a módszertamba, meg a csoportnak így az alakítása, maga a vezetésével részt vettem, és aztán egy idő után már tényleg csak egy ilyen tanuló voltam a csoportban, aki az összes többi másik résztvevővel együtt tanul, és tulajdonképpen nekem akkor, tehát hogy én akkor tanultam meg, hogy fogyatékos emberek szemszögéből mondjuk, hogy néz ki ez az ország, vagy ez a város, vagy a világunk, és hogy hogyan kéne, hogy kinézzen, és hogy azóta ez is nagyon fontos ügyemmé vált, és nyilván azok az emberek, akiket megismertem abban a kutatásban, ők ilyen iszonyú nagy hatással voltak rám, és azóta is nagyon fontos nekem, hogy a lakhatáson kívül az akadálymentesítés meg általában a fogyatékos emberek, ugye, és ez konkrétan azért van, mert másfél-két évig érintettekkel együtt tanultam, megkutattam erről a témáról, és a végén biztos, hogy én kicsit azt hiszem, hogy én többet tanultam, mint ők, mármint, hogy egy idő után én csak tanultam, és ők meg nagyon sokat adtak is bele a saját tudásukból.
És a harmadik vagy a negyedik Közéletiskolája podcast epizód is erről a részvételi akciókutatásról szól, úgyhogy ezt majd a leírásba belinkeljük.
Nekem az utolsó ilyen, amit felírtam a kis listámra, ilyen fontos élményt, az a 2017-ben, amikor a Bolba Márta indult időközi választáson a Józsefvárosban, és én lettem a kampányfőnöke, és akkor a Marian volt annyira rendes, hogy elengedtek engem szabadságra a Közéletiskolájából, és akkor 2 vagy 3 hónapig csak azzal foglalkoztam, hogy a Márta kampányfőnöke voltam, és akkor is volt egy ilyen revelációm, hogy ez a politika, ez a kampányolás, ez olyan, mintha eddig így elrejtették volna előlem, hogy ugye ez egy tudás, amit valakik valahol tudnak, valószínűleg az ilyen nagy intézményes pártok, de hogy mondjuk civil szervezeteknek nem biztos, hogy ez a tudás így megvan, és akkor annak a tavaszalatnak a hatására írtam a Választás mindenki egy kisokost, aminek azóta már ugye lettek újabb kiadásai, amit úgy éreztem, hogy mint egy ilyen kis kincset így beférkőztem egy ilyen világba, és most így kiszedtem a tudást, leírom, és mindenkinek odaadom. És hogy ez ilyen mekkora gerilla munka, hogy most már nem hagyom, hogy a politika az olyan legyen, ami így úgy tesz, mint hogyha a kampányolás az olyan hú, de nagyon speciális dolog, és az csak bizonyos emberek meg bizonyos szervezetek csinálják, és hogy most már ezt a kisokost iszonyú sokan használják, és tök magától értetődik, hogy a kampányolás, igen, hogy nagyon, hogy civil szervezetek is tudnak kampányolni, meg fontos, hogy elinduljanak választáson, meg politizáljanak, és hogy nekem ez is egy ilyen nagyon fontos, hogy ezt nyilván csak a közéletiskolájában lehetett megcsinálni azt, hogy elmehetek kipróbálni magam, és utána viszont beforgatjuk azt a tudást, és akkor ugyanez, hogy így mindig átadni másnak. Szóval, hogy olyan nincs, hogy ha valami az én fejemben van, akkor az az enyém, hanem hogyha valami az én fejemben van, akkor egyetlen feladat van, hogy azt minél több emberhez eljuttassuk, és ez ilyen nagyon közéletiskolájás.
A Közéletiskolája Podcast előző adása a közösségi választásról szól, hallgassátok meg, ezt is belinkeljük. Ági, még kedvenc emlék vagy büszkeség, akár a 5 éves történetedből, de kíváncsi lennék a jelenkori közéletiskolájára is, hogy mi nem könnyű kérdés, mert nagyon sok mindent csinálunk, de hogy így mi a te büszkeséged?
Amit most ki akartam még emelni, az a stratégiai tervezés kollektíva, mert abban nagyon sok minden összeér, és szerintem nekem az a ilyen felemelőbb a szerveződésben, meg a szervezetépítésben, amikor nincs valami, és akkor mi teremtünk a gondolatainkkal, és azzal, hogy elkezdünk ilyen apró munkával így csinálni valamit, azzal így lesz valami aztán, és ez az ilyen létrehozás a dolgoknak, és Tessze elkezdte még korábban a stratégiai tervezést a közéletiskolájában, és aztán volt egy pont, amikor azon gondolkoztunk, hogy ne legyen egyáltalán stratégiai tervezés a
közéletiskolájában. Nem a saját stratégiai tervezés, hanem másoknak segítettünk.
Igen. És akkor volt egy pont, amikor azon gondolkoztunk, hogy az ne legyen, mert máshogy priorizáljuk a feladatainkat, vagy másokat tartunk fontosnak, és aztán úgy döntöttünk, hogy hát én mondtam, hogy akkor én ezt szeretném megtanulni, és ezt vigyük tovább, és onnantól, hogy ez majdnem nem lett ebből semmi, abból aztán felépítettük azt, hogy most egyrészt mi is megtanultuk többen a közéletiskolájában ennek a módszertanát, most már nagyon sok szervezetet segítünk abban, hogy ők így hosszú távon tudjanak ilyen átgondoltan meg stratégia mentén dolgozni a társadalmi változásért, és aztán létrehoztuk egy éve a stratégiai tervezés kollektívát, ahol egyszerűen annyira sok megkeresés volt arra, hogy dolgozunk szervezetekkel a stratégiájukon, hogy már nem tudtuk ezeket vállalni, és megtanítottunk 12 csodálatos szervezőt arra, hogy ők is tudjanak velünk ilyen stratégiázásokat vezetni, és ez az ilyen folyamat onnantól, hogy akkor ez a mi ilyen közös döntésünk volt, hogy akkor ezt csináljuk, és most már egy ekkorára nőtt, és ennek a folyamata, hogy ezt az ilyen baromi bonyolult dolgot, hogy mi értsük azt, hogy az új facilitátorok is értsük azt, hogy mi hogy gondolkodunk a stratégiáról, és aztán ők is tudják csinálni, és egyszer legyenek tanárok és stratégiák, és egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolgot így meg tudtunk tanítani, és ők így ezt így a magukénak érzik, és csinálják, ez egy csodálatos folyamat, és nagyon büszke vagyok rá. Ez is nagyon fontos, ez az ilyen aktivista tanárrá, meg facilitátorrá válás a közéletiskolájában is, hogy ezt hogyan segítjük, mert hogy nagyon sokaknak van olyan értékes ilyen aktivista tapasztalata, amit ők is így megoszthatnának, meg továbbadhatnák, és a közéletiskolája egy terep arra, hogy ők ne csak tudják ezeket a dolgokat, hanem jól át is tudják adni, úgyhogy mások számára is hasznossá váljanak. Igen, és hát ez is egy dolga egy aktivista iskolának.
És szerintem ennek a ne továbbja, amire talán én a legesleg büszkébb vagyok a közéletiskolájával kapcsolatban, az az, hogy sem a Tessa, sem én nem vagyunk már benne a közéletiskolájának a mindennapi munkájában, de hogy megy tovább nélkülünk is, mert hogy kitermelte magának azokat az embereket, akik már magát az iskolát tudják vezetni, nem hogy képzéseket, meg programokat, hanem a szervezetet. Én erre nagyon büszke vagyok.
És 2-3-an indítottátok, és 12-en vagyunk most már.
Igen.
Igen, 3-an indítottuk, szerintem Igen. Azt mondjuk el, hogy a Mariannon és rajtam kívül még Dániel Anna volt az, aki az elejétől ott van velünk.
És az elejétől önkéntesként.
Még mindig velünk van Igen. A csapatban. Igen.
azt szoktuk tanítani, ezt a Sebály Betty szokta tanítani egyébként a csoportszervezés képzésünkön, hogy azért, hogy a csoportépítés az olyan, mint a házépítés, és hogy azért kell, hogy stabil alapokon álljon a csoportunk, mint egy ház, hogy minél többen elférjenek benne, és jól tudjanak benne létezni, szervezni, dolgozni, kapcsolódni, és hogy én baromi büszke vagyok a csapatunkra, meg hogy ilyen erős lábakon álló szervezetet építünk együtt, amiben már ilyen sokan tudnak jól létezni, dolgozni, kapcsolódni, megtenni az igazságosabb jövőnkért. Úgyhogy nagyon büszke vagyok az egész már 12 fős csapatunkra, meg azokra, akik korábban dolgoztak nálunk, és hozzátettek ezekhez az erős lábakhoz, meg az összes tanárra, kutatóra és önkéntesre, és mindenkire. Szóval nagyon megható számomra ez a 10 éves évforduló, és hogy milyen sokan hozzátettek egy téglát a házunkhoz.
De beszélnünk kell a jövőről is. Mit láttok? A közélet iskolája jövőjére nézve, következő 10 évére nézve, mi lehet a feladata, és mi lehet a legnagyobb kihívása?
A legnagyobb kihívás az valószínűleg a magyarországi közéletnek az egyre nagyobb, nem tudom, elsivárosodása, és hogy egyre nehezebb fellépni. Napi szinten találkozom, beszélek olyan emberekkel, akik konkrétan félnek elkezdeni új dolgokat, és nem alaptalanul. És szerintem, tehát hogy ez már akkor is probléma volt, amikor elkezdtük, beszéltünk erről korábban, hogy nem feltétlenül volt mindig sok reményünk azzal kapcsolatban akár, hogy meg tudjuk-e szólítani azokat az embereket, vagy el tudjuk-e érni azokat az embereket, akiket szeretnénk, és hogy aztán ők érzik-e azt, hogy van értelme csinálni azt, amit megtanultak nálunk. De hogy az elmúlt 10 évben én úgy látom, hogy mindig az lett a kimenetele ennek, hogy igen, van értelme, de nem tudom, hogy ez a következő 10 évben is, így lesz, de hogy ez biztos, hogy egy nehézség lesz, még nehezebb lesz talán elhitetni az emberekkel, hogy de igen, van értelme csinálni.
Nekem az egyik büszkeségem a közelt iskolájával kapcsolatban, ami nagyon földhöz ragad, de hát ugye nekem általában a földhöz ragadtság az egy fontos jellemzőm, az, hogy pénzügyileg nagyon stabilan működik 10 éve. Tehát, hogy egyébként köszönhetően annak, hogy nagyon kevés pénzzel kezdtük, és nagyon megfogjuk, vagy szóval nagyon-nagyon puritának vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mire költünk és mire nem költünk, és hogy ezért sikerült egy pénzügyileg nagyon stabil szervezetet létrehozni, ami folyamatosan növekszik, de lassan növekszik. És hogy szerintem például én a jövője szempontjából ezt tök fontosnak tartom, hogy növekedjen tovább, tehát érjen el többen, embert, legyen nagyobb hatása, de sose legyen az, hogy annyira gyorsan és nagyra nő, hogy mondjuk egy fenntarthatatlan szervezet lesz. Szóval, hogy én ezt tartom például fontosnak, hogy ez maradjon meg, ez a jellemzője. És ami például nekem még örülnék, ha a következő 10 éve megtörténne, hogyha mondjuk lenne egy saját iskolaépületünk. Szóval, hogyha nem két irodában nyomorognának az egyre növekvő számú munkatársaink, hanem mondjuk lenne nekik saját asztaluk, de inkább az, hogy mondjuk a diákjainknak legyen olyan terme, ami tényleg minden szempontból kényelmes, meg minden szempontból teljesen akadálymentes, bár nyilván az Aurora most nagyon sok szempontból akadálymentes, de azért még lehetne fejleszteni, már a terem egyre kisebb, stb. Tehát, hogy annak örülnék, hogyha az lenne a váltás, hogy nem lenne változás a vízióban, a misszióban, abban, ahogy dolgozunk, hanem inkább a hatásban, és abban, ahogy léptékben olyan nagyra tudunk nőni, hogy már egy saját iskolaépületünk legyen. És akkor itt mondom el, hogy tudjátok, hogy az adó 1% bevallási időszaka van, és hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha nekünk adnátok, mármint hogy a közélet iskolájának adnátok az adótok 1%-át, mert azt nem mondom, hogy abból egy új iskolaépületet fogunk most felhúzni, de az biztos, hogy ahhoz, hogy ezt az álmunkat megugorjuk mondjuk 5 éven belül, ahhoz nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan bevételünk legyen, ami nem pályázatokhoz kötődik, vagy nem nagy adományozókhoz, hanem hogy tök független tőletek jövő kis bevétel, mert akkor az arra tudjuk költeni, ami nekünk a legfontosabb, és akkor az nincsen lekötve, hanem szabadon fel tudjuk használni a saját szervezeti álmaink megvalósításához.
Én a jövőn kapcsán azon szoktam gondolkozni, hogy ez szerintem egy baromi nagy eredménye a közélet iskolájának, hogy mostanra egy ilyen stabil mozgalmi háttérintézmény lett, hogy aminek két része is van szerintem. Az egyik az, hogy tök fontos, hogy ez egy ilyen stabil, állandó dolog legyen, hogy mondjuk lehet rá számítani, hogy minden évben lesznek ezek a képzések, és akkor tudom majd ide küldeni az aktivistáimat, vagy tudok ide jönni akkor is, hogyha most nem érek rá. Szóval van ez az ilyen stabil háttérintézmény, itt elérhető a tudás része, és van az a része is, hogy legyen mindig új, és segítse azt, hogy alkalmazkodjunk, meg reflektáljunk, meg legyenek gondolataink az ilyen aktuális társadalmi környezetről, és és hogy legyen mindig inspiráló is, hogy egy tér arra, hogy kitaláljunk új dolgokat és új megközelítéseket, hogy hogyan lehet most változást elérni, vagy mit hasznos most építeni az ilyen közös meglátásaink alapján, és nekem ez ennek az ilyen két fontos szerepnek a megőrzése, meg újra feltalálása az aktuális környezetben, ami fontos számomra, meg az, hogy most mellbevágó nekem az, hogy mennyire megbíznak bennünk azok, akik hozzánk járnak, képzésre vagy stratégiai tervezést kérnek tőlünk, és elmerik mondani a dilemmáikat és kérdéseiket, és hogy egymással is micsoda bizalomban vannak a képzés részvők, ahogy ott is megosztják egymással a nehézségeiket, meg az ötleteiket, meg az ő saját megoldásaikat, ami lehet, hogy egy ilyen belső szervezeti titok is lehetne, de hogy ilyen nagy lelkűen megosztják egymással ezeket a dolgokat, és hogy ezt remélem még, hogy a sok konkrét program, terv, kiadvány, képzés mellett, hogy ez a fajta bizalom így megmarad a felénk, meg egymás felé a közösségünkben. Meg sokat szoktunk arról beszélni, hogy vannak ilyen mozgalmi hullámok, és van, amikor annak van az ideje, mint ami 10 éve volt, hogy akkor ilyen pezsgés van, és látható szerveződés, és hogy vannak olyan mélyebb pontjai ezeknek a hullámoknak, amikor meg nem ennek van itt az ideje az ilyen politikai környezetben, és szerintem a közéletiskolájának feladata az, hogy a hullámok tetején és alján is megtalálja a szerepét. Szóval ezen dolgozunk.
Köszönöm szépen Dósa Mariannak, Fernengel Áginak és Udvarhelyi Tesszának ezt az inspiráló beszélgetést. Boldog születésnapot a közéletiskolájának, és ahogy Tessa mondta, kedves hallgató, kérjük, hogyha teheted, akkor támogasd a munkánkat, akár egyszeri, akár rendszeres támogatóvá válással, akár az adód 1%-ával. Linkeket a leírásban találsz. És gyertek el ingyenes programjainkra, illetve idén lesznek nyilvános születésnapi buliaink és eseményeink is, amire szeretettel várunk titeket, úgyhogy figyeljetek az oldalunkat. Köszönjük az állandó szerkesztői segítséget Bozzai Balázsnak, a hangtechnikusi munkát Irsik Bencének, a vágást Futó Barnabásnak, a grafikákat pedig Kili Zsannának. Köszönjük nektek a figyelmet, hallgassátok a Közélet Iskolája podcastot legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.